Nagyon sok szeretettel köszöntöm még egyszer a Győri gyülekezetet, és örülök, hogy végre együtt lehetünk. És főleg annak a fényében, hogy valóban az Isten készített számunkra ajándékokat a mai napra is. Csak szeretném felhívni a figyelmeteket, én mindig ezen gondolkodom ilyenkor, amikor ige hirdetés van, hogy emelkedjünk fel ahhoz a gondolathoz, hogy az egész menny örömmel várja azt, amit most adni szeretne. És tényleg öröm van a mennyben azért, hogy most kinyílhat az ég számunkra, és maga az Isten szava szólalhat meg. Úgy, ahogy van, úgy, ahogy délelőtt is tanultuk, úgy, ahogy ő szeretné a kinyilatkoztatását adni. A mai napon nehéz helyzeteket nézünk át egy ember életében, egy tanítvány életében, olyan helyzeteket, amik krízis helyzetek. Azért, hogy megnézzük, hogy ő hogy élte meg. Mit mondott a Jóisten ezekről a nehézségekről? Szerette volna őt, meg őket felkészíteni arra, hogy szembe fogja találni ilyen dolgokkal magát? Illetve maga Jézus mit tett mindeközben? Hogyan folytatott vele párbeszédet? Hogyan segítette át ezeken a nehézségeken? És mik voltak a buktatók, amik, hogyha átnézzük és tanulunk belőle, akkor mi kikerülhetjük esetlegesen, hogyha még előttünk állnak. Ez a tanítvány, ez Péter apostol, sokat hallottunk róla, sokat olvastunk róla, de mondom, én egy szempontból nézem át, és nagyon vázlatosan a mai napon az életét, nem mindenre fogunk kitérni, hatalmas dolgokra nem fogunk kitérni, inkább olyanokra, amik nehézséget okoztak, mint ahogy az előbb említettem is. Ugye, ha azt nézzük, hogy mikor találkozott először Jézussal, akkor láthatjuk, hogy már Jézus fellépése után, amikor Keresztelő János bizonságot tett a Jordánnál róla, és kinyilatkoztatta, hogy ő a Messiás, akkor Péter testvére volt az egyik, aki Jézus után futamodott, és titokban próbált utána menni a másik társával, és emlékeztek, Jézus megfordult, és csak annyit kérdezett, hogy mit szeretnétek? Mi a vágyatok? És csak annyit kértek tőle, hogy hadd menjünk feled, hadd legyünk nálad, hadd nézzük meg, hogy hol laksz. És egész nap Jézussal voltak. Ez a két testvér hazament, és gondolhatjátok, hogy milyen élményekkel tértek. És így volt az, hogy ez a testvér elment a Péterhez, aki nem volt jelen, és azt mondta neki, hogy megtaláltuk a Messiást. Gondoljatok bele, hogy milyen hatalmas hordereje van ennek a mondatnak. Megtaláltuk a Messiást. Várták a Messiást. Pétert, ahogy ismerjük, rögtön csatlakozik is hozzájuk, ő is hallgatója lesz Jézusnak. Ő is hallgatója volt már Keresztelő Jánosnak, és tanítványa is volt. És még egy mozzanatot itt szeretnék megemlíteni, azokból a mondatokból, amik itt elhangzottak, ugye Fülöp, Nátánállal kapcsolatban is, hogy nem csak az hangzik el, hogy megtaláltuk a Messiást, hanem akiről Mózes ír, akiről Mózesnél olvashatunk. Tehát komolyan vették ők az ószövetségi kinyilatkoztatásokat, és próbálták aszerint beazonosítani az írások alapján a Messiást, és így szóltak róla. Ilyen komolyan vették. Aztán láthatjuk később, hogy voltak olyan proféciák, amit félig vettek komolyan, és egyik részével nem foglalkoztak különösképpen, ez sokszor buktató is volt számukra. A következő mozzanat, amit szeretnék kiemelni, az két év múlva történik. Keresztelő János bebörtönzik. Jézus ekkor félre megy a tanítványokkal, Jézus tudja, hogy ez egy kritikus helyzet számukra, mert az a tanítójuk, akihez odajártak a Jordánhoz, akivel először igazán mély bűnbánatot tudtak gyakorolni, aki megtanította őket a léleknek a hallgatására, aki segítette őket, hogy bátorságot vegyenek, és most már ne őt hallgassák, hanem bátran csatlakozzanak Jézushoz, ez a nagy tanító börtönbe kerül. Hogy lehet, hogy Isten művében, aki Isten mellett áll és szolgálja, és ilyen hitelesen, azzal ilyen komoly dolog esik? És Jézus tudta, hogy ez nagy kérdés számukra, és megoldandó kérdés számukra, miért is, hogy ne csalódjanak. Hogy ne forduljanak vissza, ne ütközzenek meg, és ne tudjon ez az ő életükben egy olyan buktató lenni, amiért képesek az egész művet otthagyni, és kritikával gyakorolni a messiás felé, az Istennek a gondviselése felé, és ezért utánuk megy Jézus, ekkor még nem úgy voltak hivatalos tanítványai, hogy elhívta volna őket, hanem mint a többi hallgató hallgatták, de közelebb álltak hozzá, és amikor Keresztelő János bebörtönzik, akkor van az a mozzanat, ha emlékeztek rá, hogy Jézus elmegy Galileába, munka közben találja őket otthon, mert Péter a testvérével és még pár tanítványtársával halászemberként kereste meg a mindennapi betevőjét, és akkor van az, hogy Jézus oda megy hozzájuk, ha emlékeztek, akkor még utasítást is ad nekik, hogy menjenek vissza munkálkodni. És mindig Péter az, aki a szószóló volt, mert ő hirtelen volt, meg készséges volt, meg gyors volt a beszédre is, és akkor mondja, hogy egész éjjel kint voltunk, semmit nem fogtunk. De ha te mondod, akkor bemegyünk. Hát gondolta, hát most mit veszthetnek, és emlékeztek, hogy szakadozva hozták ki a hálókat. És akkor volt az, hogy Jézus azt mondta, hogy akkor most hagyjátok itt ezt az egészet, és én megkérlek benneteket, hogy csatlakozzatok mellém, és legyetek hivatalosan az én társaim, munkatársaim. És azonnal ott hagyták a kenyérkeresetüket, és azonnal csatlakoztak Jézushoz. És így volt az, hogy ezt a komoly gondot közelebbről tudta velük feldolgoztatni, közelebbről tudott velük olyan munkakapcsolatot kialakítani, ami által még inkább, még betekinthetően ott lehettek a mindennapjaiban. Láthatták a viszonyulásait az emberekhez. Láthatták a fáradhatatlanságát. Láthatták a készségét. Láthatták a beszédének a hatalmát. Láthatták a megnyilvánulásait, az éjszakai félrevonulásait. Így kerülhettek ők közelebb, és így segítette őket Jézus ezen a nehéz helyzeten keresztül. És akkor volt az, hogy a 4000 férfi megvendégelésénél is, amikor visszavonult a tanítványaival, akkor megkérdezi őket, hogy kinek mondanak engem az emberek? Nem, mintha Jézus nem tudta volna. És akkor azt mondja Péter és a tanítványtársak, hogy hát mindenfélének mondanak. Ugye közben Jánost ki is végzik, ez egy még nagyobb gáncs volt az életükben, egy még nagyobb feldolgozhatatlan esemény, hogy lehet, hogy ilyen nagy dolog történik a szeretett mesterrel, már úgymond a tanítóval. Ha ide állok, akkor jobban hallani? Jó, bocsánat. Csak nem tudtam, hogy mi okozza a zavart. De ha azt mondjátok, hogy így jobban hallani, akkor... Jó, köszönöm szépen. Tehát ez is hihetetlen nehézség volt neki. Gondoljatok bele, hogy jó még, hogy börtönbe kerül valaki, de hogy ilyen módon lefejezik. És azért gondoljatok bele, hogy a kivégzés módja biztos, hogy ismert volt már nekik is, hiszen papírra is vetették. De gondoljatok bele, hogy még ha simán meghal, vagy kevésbé drasztikusan, de megenged az Isten ilyet. És baj érheti, ilyen mérvű baj, és ilyen mérvű szóbeszéd érheti azokat, akik hűek az Istenhez. Hát hatalmas kérdés volt ez számukra. És azért volt az, hogy külön hívja őket. Megint külön hívja őket. Megkérdezi tőlük, hogy kinek mondanak engem az emberek? És akkor válaszolnak, hogy némelyek azt mondják, hogy Keresztelő János, némelyek azt mondják, hogy Illés. Van, aki azt mondja, hogy a régi proféták közül támad fel valaki. És ti kinek mondatok engem? És megerősíti bennük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Te vagy az, akire azt mondtuk az elején is, hogy megtaláltuk a messiást. És hogyha megengedted ezt az életünkben, meg megengedted Keresztelő János életében, akkor ezen is túl leszünk, ezt is fel tudjuk dolgozni, ezt is megpróbáljuk megérteni, mert mi elhittük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. A következő mozzanat az a 30-as években van, ugye 3 év telik el azóta, hogy együtt vannak, és most már jó egy év, hogy szorosabban együtt vannak. És ekkor történik a második megvendégelése a nagy tömegnek, amelyik hozzájuk jön. Nem mondom el a részleteket, egyrészt azért, mert ismeritek, másrészt azért, mert nem erre szeretném most helyezni a hangsúlyt, hanem annak a mozzanatnak a megvilágításáért, ami ezután történik, a megvendégelés után, mert a nép, a tömeg, amikor látja, hogy kifogyhatatlan az étel, és bármi megtörténhet, bármi jó, amit szemszáj kíván, ami egy kicsit kényelmesebb, vagy ami a mindennapi örlődésekből ki tud emelni bennünket. De lehet, hogy adósságmentesen is lehet élni, hogyha hívők vagyunk? Vagy lehet, hogy plusz kényelmet kapunk? De mindenképpen nagyon jó ez, és jó ez a messiás nekünk. Nekünk ilyen messiás kell, aki megoldja a problémáinkat. Ezért tegyük őt királlyá. És Jézus nem engedi. És mit gondoltok, a tanítványok szívében mi lehetett, amikor nem engedi meg? Biztos, hogy nagy kérdések. Nem kevésbé nagy probléma, mint hogy Keresztelő János bebörtönözték, és nem kevésbé nagyobb ez a, vagy kisebb ez a probléma, mint hogy ki is végezték ilyen csúfos módon. Hogy lehet, hogy Jézus nem engedi meg azt, ami előbbre vinni az ügyet? Hatalmas tömeg van körülötte. Mindenki érdeklődik. Nem lehet nem észrevenni, hogy itt teljesen követésre talál. Még a papok sem mernek szólni. Hogy lehet, hogy Jézus nem engedi? És ami ezután jön, az még kétségesebb a tanítványok szemszögéből, mert ezzel az eseménnyel, hogy ő nem engedi, biztos ismeritek a kifejezést, a bibliai kifejezést, egy hatalmas válság áll be itt a műben, a galileai válság néven ismeretes ez a történet, ami azt jelenti, hogy nem csak a nagy tömeg fordul el tőle látványosan, hanem a tanítványi körnek egy nagy része is elfordul. Nagyon nagy része megfordul és otthagyja a dolgokat. És kedves gyülekezet, kedves testvéreim, meg szeretném tőletek kérdezni, nem kell rá válaszolni, csak tegyük fel magunkba a kérdést. Mi történik akkor, amikor valakik hátat fordítanak annak, amiben addig hittek, ami addig minden volt, de mondjuk félreértették? Nyilván, hogy mindenféle dolog felülti a fejét, de beszélgetés, beszédek mennek, ha nem nyíltan, akkor a háttérben. El tudjátok képzelni, hogy minek voltak kitéve a tanítványok? Kinek higgyünk? Mibe higgyünk? Kinek van itt igaza? Ki mond igazat? Messiás-e a messiás most is? Ez az ő feladata? Nem vágyik a tömegre? Nem ezért jött a földre? Neki nem az számít, hogy hányan követik, hanem valami egész más. Megengedi a krízist, megengedi a félrevonulást, megengedi azt, hogy valakik lemorzsolódjanak. Nem megy utánuk. Nem fogja meg őket, és erőszakkal nem vonja vissza. Mi történik itt? És mit csinál Jézus velük? Félrevonul. Kihívja őket az események sodrából, és egy újabb párbeszédet idéz elő, és itt is Péterrel folytatja a beszélgetést. Emlékeztek-e rá, hogy mit kérdez tőlük itt? Vajon ti is el akartok menni? Vajon ti is itt akartok hagyni? Gondolkodjatok el. Láttátok, hogy mit tettem, és mit nem tettem. De most a döntés rajtatok áll. Csak akkor vagytok mellettem, ha sokan vannak, csak akkor vagytok mellettem, ha mindenki egy véleményen újjong, vagy akkor is kitartotok mellettem, akiről az elején azt mondtátok, hogy megtaláltátok a messiást, akiről azt mondtátok, hogy az ószövetségi proféciák írtak, és ti felfedeztétek bennem. Most is mellettem akartok-e maradni, vagy nem? És mit mond Péter? Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Testvérek, meg kell, hogy álljunk ennél a gondolatnál. Mit jelent, hogy kihez mehetnénk? Mit jelent az, hogy örök életnek beszéde van te nálad? Mit jelent az, hogy mi megismertük, és elhittük, hogy te vagy az élő Istennek a fia? Te vagy a Messiás. Mit jelentenek ezek a mondatok? Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan járhattak ők Jézus mellett, hogy egy ilyen hatalmas válság ellenére is mégis mellette maradtak? Azért ez egy elismerendő dolog, nem? Ez mély odaszánásra val, akkor is, hogyha nagyon sok buktatójuk volt, akkor is, hogyha nagyon sokat hibáztak mindeközben, akkor is, hogyha leírja a Szentírás róluk azt, ami leplezetlenül, hogy valami hihetetlen ellenségeskedés ment közöttük. Mert látták egymás hibáit. Egymás hibáit észrevenni nem olyan nehéz dolog. Nem ez a nehéz a krisztusi követésben, hanem a kezelése. De ez a mondat, amit itt elmondott, ez a gondolat, ez nagyon nagy odaszánásra, nagyon nagy mély hitre val Péter számáról és részéről, és megerősítés is volt. Uram, kihez mehetnénk örök életnek beszéde? Testvérek, ti, amikor ma eljöttetek, vagy ti, amikor az Istennel való kapcsolatról gondolkodtok, felnagyítjátok magatokban, hogy ez a könyv, amit tartunk a kezünkben, ez az élő Istennek a beszéde, kinyilatkoztatása, elégséges mindenre, amire szükségünk van, és biztos útmutató, mint ahogy délelőtt is mondtátok. Felidézném a délelőtt mondottakat. Mi hiszünk abban, hogy az Istent imádjuk. Hiszünk abban, hogy csak az ő kinyilatkoztatása az igaz? El tudjuk-e hinni, hogy nálunknál sokkal nagyobb intelligencia próbálja őt utánozni, és elkapni ami fals dolgainknál a gondolatmeneteinket, hogy majd nem hasonlót produkáljon nálunk, és majd nem el tudjon hitetni bennünket. Hiszünk mi ebben, hogy egyedül az írásnak a szava és az Istenben való teljes alárendelődés fog tudni bennünket megsegíteni, hogy sátánt felismerjük a közeledését? Hogy felismerjük az Isten munkamódszereit és közeledését és megváltási tervét? És inkább neki higgyünk, mint ahogy talán István említette, minden csoda ellenére? Vagy minden érzelmi beállítottságunk ellenére? Mi hisszük, hogy az élő Istennek a beszéde ilyen mértékig hathat ránk? Elhittük mi ezt? Nagy része, akik itt vagytok, megkeresztelkedtetek. Mire keresztelkedtünk meg, testvérek? Nem az Isten beszédére keresztelkedtünk meg? És a benne foglaltakban megismertekre? Arra a Messiásra, amit ebből ismertünk meg? Szeretné a Jóisten feleleveníteni nálunk is. Szeretné, hogyha ez a beszéd, ez az életnek beszéde lehetne a mi szívünkben. Filippiekhez írt levélben olvashatunk ilyet, amikor Pál apostol arra utasít bennünket, hogy legyetek, Filippi levél második fejezet 15.-16. verse, legyetek fedhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elbetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok e világon, életnek beszédét tartva elébük. Nem csak, hogy számunkra lehet ez megtartó erő, hanem mint ahogy minket is elhívott az Isten, azt mondja, én képesítelek bennetek arra, hogy ti is életnek beszédét tudjátok tartani a többiek elé. Hogy amikor jönnek a kritikus helyzetek, megtartó erő lehessen számukra. Hogy amikor jönnek a történelembe olyan események, amikor a szemnek, a fülnek, a szívnek inkább hinne az ember, mert annyira valóságos, akkor is inkább nekem, ez az inkább nekem higgyenek. És testvérek, minket erre hívott el az Isten, erre a szolgálatra, hogy mi magunk is az életnek beszédét tudjuk tartani. Az örök élet beszédét tudjuk az emberek elé tartani. És úgy tudjuk képviselni. Elmondanék egy tapasztalatot, ami évekkel ezelőtt esett meg velem. a mozgássérült táborban, ahol többekkel szoktam találkozni, és ott szoktatok ti is lenni. Van egy hölgy, Budapesten él, lehet, hogy már meséltem róla, és bocsásson meg az, aki már hallgatta. Matematikus, illetve matek tanárnő és magas fokon végzett matematikus. Egy nagyon csinos hölgy, 61 néhány éves. Valóban női szemmel is mondhatom, hogy egy nagyon helyes, csinos hölgy. Okos hölgy is. Tértől lefelé egy baleset következtében elveszítette a lábszárát, és protézise van. Ő a táborba azért jött, Klárának hívják egyébként, most már talán így fogom mondani előttetek, Klára azért jött a mozgássérült táborba teljesen ateistaként, és mindjárt el is fogom mondani, hogy miért vált ateistává, mert több gyermeke közül az egyik gyermeke mozgássérült, őt hozta el, és mivel nem nevelkedett ez a lánya hosszú idő óta, az első férje sajnos nagyon csúnya módon magának követelte, és meg is kapta a lányt, de mozgássérülté vált ez a lány nagyon súlyos betegség következtében, és még egy nehéz elmebetegsége is lett, de reformátusként neveli az édesapja, és ezért jött el ebbe a táborba Klára a lányával, hogy meg tudja adni a lányának azt a vallási hátteret is, ami a táborunkba adott. Miért vált ateistává Klára? Azért, mert amikor kicsik voltak a gyermekei, 4 gyermeke van egyébként, 3 gyermeke az első férjétől, a negyedik a másodiktól, mikor kicsik voltak a gyermekei, akkor a legidősebb lánya 8 évesen egy baleset következtében meghalt. Elütötte egy jármű. Utána derült ki, hát gondolhatjátok, ez milyen tragédia egy család életében. Klárának akkor már protézise volt. Utána derült ki, hogy olyan súlyos betegséggel küzd mind a 3 gyermeke, aki, és hát a legidősebb, aki meghalt, ő már ugye onnantól fogva nem, ami olyan ritka genetikai betegség, hogy Magyarországon 5 embernek van ilyen, azok közül a 3 az ő gyermeke. És nem tudnak rajta segíteni, nem tudják gyógyítani, ami abból áll, hogy elveszítik a hallásukat, izomsorvadás következik be, teljes mozgásképtelenség a végére. Szóval nagyon súlyos a helyzet. Én nem csodálom, hogy Klára ateistává vált. De hogyan lehet egy ilyen ember elé az Isten beszédét, élő beszédét tenni? Érvekkel? Szavakkal? Testvérek, lehet egy ilyen mély élethelyzetben meggyőző erővel lenni csupán szavakkal? Én is fohászkodtam, de nagyon szerettem őket. Egy szobában voltunk. Én voltam az emeleti ágyon, mert a segítők nyilván mindig az emeleti ágyon vannak. Klára lánya, Zsuzsi alattam feküdt, ő pedig átellenbe az alsó ágyon. Az éjszakáink elég nehezek voltak, mert Zsuzsi a lánya az elmebetegségből adódóan éjszaka nagyon zaklatott volt. Aztán segítségre volt szükségük, mert a protézis nem olyan könnyű Klárának éjjel a lábára helyezni azért, hogy ugorni tudjon. És a behelyezett vécére rá tudja emelni a lányát egy adott helyzetben, vagy meg tudja nyugtatni. Ezért az én feladatom az volt, hogy éjjelente teljes odaadással és szeretettel, gyors ugrások közepette lenteremtem Zsuzsinál, és aki ugye ráadásul nem hallott, és éjjel nem volt könnyű behelyezni neki a nagyot halló készüléket. És rémálmai is voltak. És humoros helyzetek is adódtak, mert néha csak azt vette észre, hogy fölé hajolok, és mivel egyedül a telefonnal tudtam világítani, egész mást gondolt abból, amit mondtam, de meg lehetett nyugtatni. És ott voltam készségesen, amikor a vécére kellett emelni. És nem Klárának kellett. De ezt én annyira természetesen tettem és szívből. Mondjátok meg, nagy dolog ez? annyira minimális, amit a másik emberért tudunk tenni. Olyan nagyon minimális. És nekünk csak egy hét, ő pedig egész életében ezt csinálja. Aztán, amikor mindenki kint volt más programokon, akkor mi órákat beszélgettünk. Történelemről, élethelyzetekről, az emberi természetről. És Klárának feljöttek a kérdései. És kérdezett, és még mindig kérdezett. És tudjátok, milyen az, amikor valaki a barátom lehet igazán? Úgy egy pár nap múlva. Annak ellenére, hogy nem gyerekeskedtünk együtt. Annak ellenére, hogy nem vagyok benne mindennapjaiban. De ezek a beszélgetések, amikor két embernek nem kell megjátszani magát. Nem kell mást mutatni, mint ami van. Nem kell kétértelmű beszédeket, nyíltan, igazán, szeretetteljesen és őszintén lehet beszélgetni. Mondjátok meg, nagy dolog ez? Igazából olyan kis semmiség, nem? És több éven át így voltunk Klárával, már direkt kértük, hogy egy szobába lehessünk, mert mi barátok voltunk. Nem szoktunk évközben beszélgetni. Képzeljétek, nem hívjuk egymást. Mi csak a táborban találkozunk. De ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. És a harmadik táborban azt mondja nekem Klára, tudod, Jutka, én az első két táborban ezért jöttem el Zsuzsi miatt. Bocsánat. De most már nem Zsuzsi miatt jöttem, hanem azért, mert már én akarom hallani, hogy milyen az Isten. És köszönöm neked, hogy bemutattad. Testvérek, én nem csináltam semmit. Az előbb megállapítottuk, hogy ezek olyan kicsi dolgok, olyan kevés dolog. És ilyenkor mindig az van bennem, ó, bárcsak többet tehetnék. Mikor látok fájdalmas helyzeteket, akkor az van bennem, hogy ó, bárcsak átvehetnék valami fájdalmat a másik életéből, valami nehézséget. De nem tudok. És ezért a nagyon minimális, ami a kezem ügyébe kerül, azt megpróbálom megtenni. De tudjátok, amikor az élet beszédét emberek elé lehet tárni, akkor kell, hogy valami megelőzze. Mert emberi tragédiák sorozata után, kibeszélhetetlen fájdalmak közben, meg nem értett helyzetek közben a szavak elszállnak és semmisek. Főleg, ha nincs mögötte valami, amire alapozódhat az, aki mondja, vagy aki hallja. Vannak helyzetek, amikor nem lehet beszélni az Istenről, csak ha valami történik, csak ha sokat tűrünk, csak ha olyanná tudjuk tenni az arcunkat, mint a kova. Én most két évig jártam egy iskolába, osztálytársaim lettek. Az egyik osztálytársaim azt mondta, egyszer félrehívott, Jutka, te vagy az egyedüli értelmes, akivel őszintén tudok az osztályba beszélni, de tudod, hogy ők mit mondanak rólad, és tudod, hogy milyen csúnyán viselkednek mögötted? Mondom, tudom. Tudod? És hogy így vagy? Mondom, minden nap imádkozom értük. Te szereted őket? Mondom, neked bátran beszélhetek, mert tudom, hogy hídgyülekezetébe jársz. Igen. Ezt elnézem, most ilyenek. Valaha én is ilyen voltam. Meg még más is. De ott az esély. És azt mondja, te gondolod, hogy fognak tudni változni? Mondom, én remélem. Nekem ez az életem, ez a remény. És elárnyékodott, és tudtam neki mondani, hogy figyelj csak, mit olvasunk mi a Szentírásból, ami Krisztusunkról, ami a te Krisztusod is, meg az enyém is, hogy szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. És amikor most zárásként találkoztunk, olyan mélységes szeretet volt bennem irántuk ugyanúgy, és képzeljétek, ő bennük is irántam. És tátott szájjal tudták hallgatni, amiket mondtam. Pedig nem volt nagy dolog, csak valami mögötte volt. Valami olyan, amit lehetett nekik adni. Először megelőlegezni, nem haragudni. Aztán amin van, amivel rendelkezek, azt adni, mert ő nekik hiány. És akkor rácsodálkozhatnak, hogy te annyi mindent tudsz. Hogy lehet, hogy szóba állsz velünk? És akkor már lehetett nekik beszélni arról, hogy mi ezt a sok tudást kitől kapjuk. Meg önmagában semmi, de semmit nem ér, hogyha nem adjuk tovább. Testvérek, örök életnek beszédét tartani. Örök életbeszéde. Nem ez volt, ami minket is megragadott. Nem ez az, ami átformálhat bennünket. Péter kimondja, Uram, hova mehetnénk? Hova? Nálad van az örök élet beszéde. És mi megismertünk, és elhittük, hogy te vagy a Messiás, te vagy az igaz élő Isten fia. Testvérek, ez a Krisztus, aki Péter Krisztusa volt, ez a Krisztus a mi Krisztusunk is. Ahogy neki segített, úgy segít nekünk is. És ezzel együtt Péter még nem volt tökéletes. Hát gondoljatok bele a legsúlyosabb krízis helyzetébe. Innentől fogva próbálja felkészíteni Jézus, hogy figyeljetek, csak kimondjátok ezeket a nagy dolgokat, akkor most nyíltan beszélek róla, hogy mi fog velem történni Jeruzsálemben, majd ha felmegyünk húsvétkor. Hogy fogok a papoktól szenvedni? Hogy adnak halálra? És bizony ti is elfuttok. És emlékeztek az utolsó ilyen párbeszédre, amikor mennek a Getsemáné kertbe? Na, ne mondd! Mert ha ezek mind elfutnak is. Én még a halálra is veled megyek. Be is mutatta, le is vágta a szolgálónak a fülét. Hát halálra menni Krisztussal, testvérek. Mi ennek a címszava alatt mennyit szoktunk hibázni? Levagdosni füleket, nem? Alig tudja az Isten helyre tenni. De az igazi halálra menés nem ez. És gondoljatok bele, megtaláltuk a Messiást, akiről Mózes ír. Ez a hitnek ezért egy magas foka. Néha a tömeggel szembe menni, és akkor is követni, amikor senki nem hisz. Vagy még nem olyan nagyon. Akkor is követni, amikor számunkra megmagyarázhatatlan módon az Isten jó szolgáinak az életében tragédiák történnek. Lásd Keresztelő János bebörtönzése és halála. Azért ez is a hitnek egy bizonyos foka már a megugrása. Akkor is követni Jézust és kimondani, hogy te vagy a Messiás, te vagy az élő Isten fia, akit ő küldött, hogy megismerjük őt, mikor egész tömegek és a munkatársak elmennek mellőlünk. Mi vagyunk a kevesebben. Nem tudjuk, mi lesz a többiekes. Minden zavaros. De ott maradunk Krisztus mellett. Azért a hitnek egy nagyon magas foka ez is. Csak a lényeg, elhinni az Istennek, hogy milyen is vagyok valójában én. És nem lázadozni ellene. Mert a legnagyobb krízist Péter életébe a saját természetének a gyengesége okozta, és az, hogy nem hitte el Jézusnak, hogy ő miből szeretné szabadítani. Hogy miből áll a messiási mi voltja igazából. Testvérek, az Istent imádni, amiről beszéltünk délelőtt, azt tudjátok, mit is jelent? Hogy amikor azt mondja, hogy ember vigyázz, mert neked ez a gyengéd, neked meg ez, neked meg a másik, nekem meg egy elég súlyos helyzet előhozhatja. Szokott minket figyelmeztetni az Úr Jézus, az ő lelke által? Testvérek, szokott benneteket figyelmeztetni? Na, mit kezdünk ezzel a figyelmeztetéssel? Ugyanis itt dől el nagyon sokszor, hogy mi valójában messiásnak gondoljuk-e az élő Isten fiát. Ha igen, ha komolyan veszed, akkor megijedsz magadtól. Ez az Isten félelem. Inkább hiszel az Istennek, mint nagyra gondolod magad. Hát mindenki elfut. Na, én akkor se. Meg azért én több vagyok a többieknél. Dehogy vagyunk mi többek, testvérek? Dehogy vagyunk mi többek? Hol az egyikünk sántít, hol a másikunk? De ezért lehetünk egységben. Ezért, mert mi gyengék, az igazi Mesterhez mehetünk. Mi vagyunk a gyengék. Nem kell szégyelni. Én nem szégyelem, hogy nem vagyok több nálatok. Az, hogy itt állhatok és beszélhetek, talán csak azért van, mert annyi buktatón mentem én is keresztül. És az Isten beszédét én is az élő Isten beszédének gondolom. De egyikünk sem különb a másiknál. Minap volt, hogy egy egészen másik helyzetben és egy egész másik helyen egy testvérnő próbálta mondani, hogy ő most mennyit szenved egy másik testvérétől. És mondtam neki, igen. És tőled nem szoktunk szenvedni? Tőlem, mondja. Mondom, tőled. Megmondom, legyél őszinte. Tőlem nem szoktatok szenvedni. De, mondom, na látod. Hát akkor most ez olyan, mint van egy mese, amikor föl van háborodva a kisfiú, hogy a testvére ül a lovas szekéren a bakra. És megkérdezi tőle az idős bácsi, hogy miért nem az a legjobb hely. Azt mondja, de igen, hát akkor nem örülnöd kellene, hogy a testvéred ül oda a legjobb helyre. De tényleg testvérek, most mi mibe vagyunk különbek egymással? Semmibe. Mi mindannyian azért vagyunk egyben, mert az a kiváltságunk, hogy megszabadíthat bennünket az Isten. Az Isten félelem az azt jelenti, az Isten imádása azt jelenti, hogy készségesen elfogadom akkor is, ha nem látom, nem hiszem el magamról, hogy ilyen vagyok. Hát ne várjam meg, míg akkorát bukok, mint Péter. Így is bukunk eleget, így is ott van annak a szégyen foltja, hogy azt is alig tudja Jóisten begyógyítani, mert magunk nem bocsátanánk meg magunknak. Nem így van? Ha csak visszagondolunk arra sok mindenre, amit mi okoztunk. Ezt is gyógyítja az Isten. Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük. És Péter egy adott helyzetben már megsértődik a mesterre, mert nem ismeri őt jól. És mekkora fájdalom volt neki, amikor minden megtörténik, amit előre említett, megszólal a kakas, és ő ott van, beteljesítve mindazt, amit a mester elmondott. És láthatja Krisztus arcát, ami ebben a helyzetben, a mennyei irgalommal, szánalommal és a legnagyobb szeretettel veszi őt körül. Nem vádolva, nem kioktatva, hanem visszafogadva őt. Na most akkor csodálkozunk, hogy Péter ilyen leveleket ír, amit leírt. Olvassátok el Péter leveleit. Micsoda buzgalom van benne. A buzgalman töretlen volt, de az alázat, amivel inti a többieket, hogy szeressék egymást, hogy mire törekedjenek, hogy ki is a Krisztus. Olvassátok Péter leveleit, a gyógyult embernek a leveleit, aki nehéz krízis helyzeteken keresztül tudott menni, és a legnehezebben is, ami saját magával szembesítette. És még egy dolog, amit Péter nem tudott elviselni, és sokáig hadakozott vele, és ez okozta a vesztét is. Mentsen, Uram, nem történhet veled ilyen. Hát mi a Krisztus követésből csak a szépet meg a jót akarjuk. Mindenki elismerjen bennünket, meg a mi szavunkra hallgassanak, meg mindig olyan ideális körülmény legyen körülöttünk. Szeretném megkérdezni tőletek, ilyet ígér az Isten? Nehézségektől mentes, kényelmes, folyton elismert utat ígér az Isten? Hát olvassátok el, miket ír. Olvassátok el, hogy mit mondott Jézus. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Hát, ha engem üldöztek, nem gondoljátok, hogy titeket majd békén hagynak, vagy nem hiszitek, hogy minden ember jót fog mondani felőletek. De ha rám hallgattak, akkor ti is elnyerhetitek azt, hogy valakinek örök élet beszédét tudjátok tartani. Úgy lehessetek előtte. És ezért volt az, hogy Péter, a megváltozott jellemű Péter, aki aztán, amikor őt is elérte a baj, és már nem csalódott, tudta, hogy ez lesz a vége, őt is keresztre feszítették, azt kérte, hogy ne olyan módon, mint a mester, mert nem érdemli meg, hanem fejjel lefelé kérte. De a hite töretlen maradt, és akkor már tudta, mit jelent kereszténynek lenni. Tudta, hogy nem számít a fizikai nehézség. Tudta, hogy a kényelem szeretetet félre kell tenni. Tudta, hogy amin van, az azért van, hogy adjak másoknak. Tudta, hogy hogyan kell tűrni. Tudta, hogy hogy kell olyanná tenni az arcát, mint a kova. És elengedni dolgokat, amik engem sértenek vagy bántanak. Most még itt tart az az ember. De mivé válhat? Bánt, hogy milyen a testvéred? Látod a nehézségeit? Higgy benne, hogy mivé válhat. És legyél te a jó eszköz arra, hogy ő azzá válhasson, annál kedvesebb legyél vele, annál jobban szeresd, annál többször keresd. Ez a krisztusi válvállás, testvérek. És így van az, hogy Péter ilyen emberré tudott válni. És én azt kívánom számotokra, hogy legyen sok-sok nehézség. Ugye milyen jó kívánság? Van egy nagyon-nagyon kedves barátnőm, aki azt szokta mondani, hogy ő a nehézségeket feladattá szokta alakítani. Kívánom, hogy a nehézségeket tudjátok feladattá alakítani. Áttransformálni. Jól mondom, fiúk? Transformálni, ugye? Én aztán nagy műszaki ember vagyok. Áttransformálni. Egész más a nehézséggel találkozó. Örülj, mert ebben a helyzetben te tanulhatsz. Te többé válhatsz. És a nehézségeket a Jóisten fogja hordozni. A megoldást pedig pláne ő fogja kialakítani. Az idő az ő kezében van, a lehetőségek az ő kezében vannak. Én azt kívánom, hogy a szívetekbe bármi jön, egyet ne felejtsetek el. Mi megismertük és elhittük, hogy te vagy az élő Istennek a fia. És ebből ne engedjetek. És ha ezt megtartjátok a szívetekben, akkor ti fogtok örök életnek beszédét tartani mások elé. Hát legyen így, minél hamarabb, minél gazdagabban.